Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Élt egyszer egy olvasó podcast, Neszlás Sándor és Mészáros Márton irodalmi beszélgetés műsora. Én Neszlás Sándor vagyok.
Én pedig Mészáros Márton.
Szolgálati közleményekkel kell kezdenünk, mint mindig, hiszen ez a 13. jubileumi adásunk. Őszintén szóval nem így terveztük ezt az évadot, de aztán közben jöttek dolgok, volt itt harmadik oltás, vagy minden, amit nem szeretne az ember, de a hátráltató tényezőket igyekeztünk elhárítani, és de most már mindenki jól van, itt vagyunk, úgyhogy köszönjük a türelmet és a bizalmat, és azt látjuk nagy örömünkre, hogy egyre többen kezdték el hallgatni a régebbi adásokat, úgyhogy ezt is nagyon szépen köszönjük. Továbbá méltatlanul elfeledkeztünk a podcast hallgatottságának földrajzi kitekintését. Azonnal pótolnunk kell. Legutóbb június 18-án pontunk mérleget, és hát azóta azt kell mondanunk, hogy elveszítettük Horvátországot, Törökországot és Dániát, viszont Brazília.
Hogy érted, hogy elveszítettük?
Tehát azóta onnan nem volt hallgató.
Ja, értem.
A kimutatások szerint, úgyhogy itt némi veszteség érte a podcastet, viszont Brazília, Csehország, Izland, Izrael, Liechtenstein, Norvégia, Szingapur, Spanyolország, Svájc és Egyesült Arab Emirát.
Ez durva, igen.
Azt gondolom, hogy a nemzetközi vételünk, a létünk az fantasztikus, és örömmel olvasunk minden olvasói levelet, kommentet, ajánlást, úgyhogy...
Mondjuk ebben rosszak voltunk, mert valaki talán emlékszel, a rejtőt kritizálta viszonylag alaposan, és rá se bagóztunk, úgyhogy azt majd fogunk egy részletes választ írni, csak
ez nekem teljesen elkezdte.
Így volt, hát nagyon, akkor... nagyon részletesen, és nagyon, nagyon értelmes érvekkel a Deák Márton nevű középiskolai tanár ember, és nagyon-nagyon racionális dolgokat mondott, és mi meg csak úgy rálájkoltunk, hogy na tök jó, de illett volna azért valami elegánsabbat válaszolni.
Akkor ezt is pótolni fogjuk, és már csak egy dolgunk van, hogy az elején elmondjuk, hogy ezt az adást is a Tempevölgy támogatja, és ide föl van nekem írva, hogy stoppert elindítani, és ezt mindig elfelejtem, úgyhogy ezt most el is indítom. Na akkor, hát akkor kezdjük is a 13. adásunkat. A mai adásban Füst Milán a feleségem története című regényről fogunk beszélgetni. Ez egy 1942-ben megjelent regény, és nagyon kíváncsi vagyok az olvasói élményedre. Mikor olvastad először, milyen volt újraolvasni, mert abban 100%-ig biztos vagyok, hogy azért nem egy felhőtlen viszony Füst Milán olvasónak lenni. Úgyhogy...
Hát ez most nagyon bebizonyosodott.
Igen. Nagyon, nagyon kíváncsi vagyok.
Nagyon-nagyon nehezen olvastam most újra, majd ezt részletesen kifejtem. Először én ezt így tanítanom kellett a Gutenberg könyves iskolában, amikor középiskolai tanárkodtam az egyetemi tanulmányaim mellett, akkor ezt megörököltem egy ilyen téma listát, és az első évben még azt tanítottam, és abban benne volt ez. Az előttem lévő tanár az S. Molnár Szilvia volt, és ő tanította ezt, és a könyvébe is leírta, vagy írt róla, és még egy 2-3 évig így próbáltam bentartani a tananyagba, de hát egyszerűen nem lehetett. Tehát, hogy én nekem akkor nagyon-nagyon tetszett, tehát ez mit tudom én így a 2004-2005 lehetett, amikor először olvastam, viszont...
Akkor ez egyetem alatt volt, ugye? Akkor,
már doktori alatt, igen, aha, de akkor így, egyetem igen, után, aha. Igen, és őrült mód, tehát hogy gyakorlatilag senki soha el nem olvasta a gyerekek közül, és aztán így ki kellett szedni. Tehát, hogy amikor aztán egy revízió alá vettük a tematikát, akkor azt hiszem, hogy az első közt volt sajnos, ami elbukott, pedig én akkor ezt nagyon-nagyon szerettem. Most, amikor újraolvastam, most megrettetesen kilóttam vele, megmondom őszintén, tehát ugye ez is egy picit része volt a halogatásnak, hogy egyszerűen nem tudtam rávenni magam, hogy tovább olvassam. Tehát a Roland Barthesnak van egy ilyen értelmezése, hogy valahogy a hogy az olvasásnak az, a vágya, vagy az olvasásnak az öröme az, ami viszi könnyen az olvasót, hogyha elkap ez a vágy, hogy el akarod olvasni, akkor mindenre hajlandó az ember, lemond baráti találkozókat, stb., hogy vagy az ágy alatt ugye olvassa zseblámpával a Vinetút például, igen. Ugye ez a vágy, és akkor van egy ilyen kitétele a Roland Barthesnak, hogy de ahol vágy van, ott megjelenik ennek az ellentéte, ugye az undor is, tehát, hogy akkor számolnunk kell ezzel az undorral is az olvasás kapcsán, és hogy ez is egy valódi olvasás tapasztalat, de most hát azért nem undorról szó sem volt, de azt éreztem, minthogyha a körmeimet tépnék, hogy bizonyos pontokon, hogy ezt tovább kell olvasnom, miközben tényleg az volt, hogy lenyűgöző maga a szöveg, és hogy tényleg látom, meg értem, meg minden, de egyszerűen, mint olvasmány élmény, most ebbe a pillanatban, vagy most 2021 őszén, annyira mellém talált ez a szöveg most, hogy szavakat se találok rá, és hát a végére belejöttem, megmondom őszintén, egy picit az az élményem volt, mint annak idején a Xanadúval, hogy az első 70 oldalon átrágta magát az ember, akkor már így rájött, hogy igen, ez egy ilyen regénynyelv lesz, és ez nem lesz másmilyen, és így valahogy feladod a reményt, és így el tudsz merülni ebbe az amúgy iszonyú részletesen kidolgozott és legyűgöző világba, akkor működik, de ha a legkisebb ellenállás is van az emberben, akkor ez gyakorlatilag elolvashatatlan szerintem. Neked mi volt?
Nekem, én többször olvastam, nekem ez a harmadik újraolvasás volt. Nekem én egyetem alatt olvastam először. Nagyon kedves tanárunk Kopperika, aki pedagógiát tanított nekünk, őt nagyon...
Tényleg ő egy nagyon...
Nagyon jó könyveket ajánlott nekem, például ő ajánlott a Hanvastól a Karnevált például, akkor, na és tehát akkor olvastam a feleségem történetét, és akkor így elolvastam, így akkor azt mondom, hogy tetszett, de így semmi extra. Aztán olvastam így olyan 30 éves korom körül, akkor is olvastam, de úgy nem emlékszem arra, hogy ilyen nagyon lenyűgözött volna, és most olvastam 40 pluszosan, és én nálam se volt felhőtlen ez a viszony, így valahogy nem olvasatta magát, és én azt nem titok, azt elárulhatjuk, hogy úgy volt, hogy ezt október elején fogjuk fölvenni ezt az adást, és én még a anyukámmal, meg a nővéremmel Tihanyban voltunk egy ilyen hosszú hétvégén, és én a Balaton partján olvastam, úgy, hogy sütött a nap, olyannyira, hogy leégtem konkrétan, tehát ősszel, úgyhogy ez egy ilyen teljesen szürreális élmény volt, és én akkor olvastam, nyilván készülve már a podcastre, és azóta egy folyamatosan próbálom melegen tartani a szöveget, és ennek kapcsán lesz majd egy érdekes szerintem megfigyelésem, de majd ez biztos, hogy erre ki fogunk térni, úgyhogy ezt nyugodt szívvel mondom. Szóval nekem így ez volt, és utána meg én próbáltam azt valahogy artikulálni, amit te is az előbb említettél, hogy miért nincs erre könnyen fogás nekünk, vagy legalábbis miért nem akarja annyira könnyen adni magát, úgyhogy szerintem most akkor ennek járjunk a nyomában, és most is azért mindenkinek szeretném mondani, hogy aki még esetleg nem olvasta, ez a Digitális Irodalmi Akadémián megtalálható, hogy ott újra el lehet olvasni, úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy esetleg úgy hallgassa az adást, hogy olvasta a szöveget, de igyekszünk azért mindenféle spoilermentességgel végigbeszélni a szöveget. Tessék!
Hogy csak az annál is kellemetlenebb ugye az ember helyzete, mert van ugye egy ilyen irodalomtörténeti tudásunk arról, hogy ugye ez nem csak így a magyar prózának egy ilyen nagyon fontos kötete, hanem ugye ez egyike azon kevés regényeinknek, amik ténylegesen nagyon nagy nemzetközi sikert értek el, ugye itt, ahogy szokták emlegetni ezt a francia fordításnak az eredményeképpen, de hogy tényleg nem tudom, tizenvalahány nyelvre le van fordítva, és ez azért ez tényleg nem sok minden, nem sok olyan szövegünk van, amivel ez megtörtént volna, tehát hogy egy picit így azt is érezte az ember közben, hogy hát most itt valahol valamit elhárulok, hogy miért nem tetszik ez, hát ennek jónak kéne lennie, és akkor megvan tényleg ez a régi élményed is, hogy hú, de milyen jó volt, meg az első olvasás az mennyire izgalmas volt, és hogy gondolkodom, hogy én butultam el, most már, vagy mi a jó franc van, hogy elmúlt az embernek a minőségérzéke, vagy hogy mi történt. Valahogy én világomban kihúzódott most ez alól a regény alól a talaj, de ez egy nagyon, nagyon szubjektív ítélet.
De ezzel nincs is gond, mert vannak ilyen szövegek, és kell, hogy legyenek ilyen szövegek. Akkor próbáljunk utána járni ennek, hogy egyáltalán mi is ez a regény, mit tudunk róla, és akkor így valahogy próbáljuk felfejteni ezt a tanástalanságot, vagy értetlenséget. Én egy picit most így kíváncsi voltam, hogy ez így nagyjából időben hol helyezkedik el a többi szövegünk közül, amit már korábbi adásokban néztünk, úgyhogy ezt így gyorsan fel is sorolnám. A harmadik adás, ugye ez az I. és Gyula puszták népe volt, ez 1936. A tizedik adás a Rejtő Jenőtől Piszkos Vada kapitány, 1940. És akkor ugye 42 a 13. mostani adás a Füstminál a feleségem története. A negyedik adás volt Mészöly Miklós magas iskola, ez 1956, és az ötödik adás Ottvig Géza harmadik háztetők, ez 1957. Tehát ez így körülbelül egy kupacban vannak ezek a regények, igen, és szövegek. Viszont ha azt lehet mondani, hogy itt valahogy a folyamatosságot én nagyon nem érzem. Ez egy 4 fejezetből álló regény, és hogyha ezt nem tudnánk, hogy ezt egy magyar szerző írta, hanem így odaadják a kezedbe, hogy itt van ez a regény, kezd el olvasni, szerintem nagyon kevés ember tudná ezt megállapítani, hogy ez egy magyar szerzőnek a műve. És akkor,
igen, ez furcsa.
Akkor itt lenne is egy olyan kérdésem, hogy ez tényleg olyan, hogy ez egy teljesen új hagyományból jön, vagy valahogy ennek nem lett utóélete, mert mondjuk, amíg Rejtőnél olvastál, akkor valami olyasmi érzésed van, hogy ez valamit akar utánozni, valamit imitálni akar. Ennek semmi ilyet nem érzel. Itt inkább olyan érzésem volt, hogy se előtte, se utána nem volt ilyen elbeszélői megközelítés, hogy te ezt érezted ezt, vagy csak én vagyok ennyire felületes, és nem tudom ezt így a hagyományba jobban elpakolni.
Én nagyon rossz vagyok az ilyen világirodalmi hagyomány, vagy főkülönösen a próza szövegek.
Inkább a magyarban is akár.
Igen, tehát hogy azt mondom, hogy először is nem tudom, hogy mi volna az a nemzetközi hagyomány, de attól az bőven lehet, mert én azt csak nagyon felületesen ismerem. A magyar regény hagyományban, ez mondjuk nyilván az elbeszélés módnak ez a nagyon-nagyon szélsőséges, hát egy fókuszúsága, vagy szubjektivitása, ugye, hogy a kapitánynak a nézőpontjából van extrém módon elmondva, az azért elég ritka. Picit mondhatjuk, hogy nagyjából ez az időszak a Németh Lászlónak ezek a akár a női regényei, vagy nem is tudom, hogy milyenre milyen szót szoktak használni, hogy ez a lélekábrázoló, vagy mi a jó franc, nem szeretem nagyon ezeket a kategóriákat, de hogy nyilván ott érzel valamiféle közösséget, de hát extrém módon más mégiscsak, ugye kezdve azon, hogy egy idegen helyszínen játszódik, tehát hogy nem Magyarországon, és így néhány ilyen említés van, hogy valaki magyarokkal üzletel már ott a végén, de hogy alapvetően
semmilyen.
Tehát hogy nem is nagyon tudod hát kultúrák, vagy nem, nehéz is milyen kultúrához kötni ezt a fajta regényelvet, vagy hát biztos, hogy aki jobban ért hozzá, lehet, hogy tudja, de én nem. Amellett persze, hogy ennek azért van jelentősége, ugye itt az egyik főszereplőnk, a kapitány, az holland, a másik főszereplőnknek francia, és ugye ezzel kapcsolatos hát ilyen nemzeti sztereotípiák, azok persze ki vannak játszva. Tehát, igen, én nem tudom ezt, hogy ez miféle hagyomány. És ráadásul ugye az, ami meg a nyelvére nagyon igaz, hogy rettenetesen sűrű az egész. Tehát, hogy már azt mondod, hogy szinte bizonyos helyeken már kifejezetten beás nyelvszerű. Ami azért érdekes, mert nem tudom, hogy utána nézegettél egy picit, hogy a korabeli kritikák meg azt rótták fel a szövegnek, hogy túlélő beszédszerű, és hogy milyen slendriának időnként a mondatok, amit ilyen mai észre nagyon nehezen is tudsz felfogni.
Ez tényleg nagyon furcsa,
de hogy tényleg így volt, hogy túlságosan élő beszédszerű, és a Füstmilyen maga is arról vagy valami ilyesmit nyilatkozik, hogy nem ér neki semmi, ami papír, és hogy azt akarja, hogy ez valahogy ilyen beszédszerű legyen. Erről majd nyilván beszélünk, majd talán egy picit részletesebben. És akkor még egy kérdésem van, de annak már nem tudtam így filológiailag rendesen utána nézni, hogy láttam valahol egy olyan, vagy valaki említi, hogy ő egy olyan kiadást olvas, hogy az a műfaji meghatározás, hogy angolból van ez fordítva. Tehát, hogy itt van Störkapitány feljegyzése,
és találkoztam.
Én sem, csak egy, tehát nem találtam ilyen példány, de hogy valaki írja, hogy volt egy ilyen kiadvány, azt mondjuk akkor nagyon másképp olvasod, ugye nyilván, hogyha
igen, egy ilyen fiktív fordítás. Pont az elején említettem, hogy szóval, hogy ezt mindennek gondolná, csak nem egy magyar szerző magyar művének, és ez nyilván ez magyarul van írva, ez magyar szerző műve, de hogy ez a hagyomány, meg ez a világ, meg ahogyan a világot bemutatja itt, szerintem.
Abszolút idegen.
És szokatlan is.
Szokatlan, és teljesen nagyon nehéz is vele azonosulni, nem? Tehát,
ez nem is, igen, de nem is annyira egyértelmű. Egy picit akkor segítsünk azoknak, akik nem olvasták, hogy már régen, hogy miről is szólt tulajdonképpen ez a szöveg, és most itt egy picit bajban vagyunk, mert hogyha nagyon röviden akarnánk összefoglalni, akkor azt mondhatnánk, hogy van egy Stör, Jakob Stör nevű kapitányunk, aki egyszer csak megtudja, hogy megcsalja az ő felesége, és ennek kapcsán ő elkezd mindenféle feljegyzéseket készíteni, és hát követhetjük az ő életüket. Előbb egy szigeten vannak, aztán Párizsban, aztán Londonba költöznek, és ott közben föltűnnek mindenféle alakok, van egy szeretője ennek a Lizzie nevű feleségének, a Dödem, és akkor körülbelül ennyi a szöveg, ennyi a történet, hogyha röviden akarom összefoglalni, és itt, hogyha jobban belegondolok, nem is lesz túl nagy jelentősége ennek, hogy ez a szöveg
szól.
Mert itt a lényeg az lesz, hogy ez a feleségem története, ez milyen módon és hogyan van elmondva. És akkor itt az első kérdésem, hogy ez valóban a Störkapitány feleségének a története?
Igen, hát nyilvánvalóan, hogy nem. Tehát, hogy ez ugye annak a története, ahogy ugye azt tudjuk a Störkapitányról, hogy egy szélsőségesen féltékeny ember, ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik az, hogy nem egy, hogy eleinte úgy tűnik, hogy ő nem egy túl éleseszű valaki, nem egy túl művelt valaki, és hát ráadásul van egy nagy társadalmi különbség, ugye ez a Lizzie, ez egy tanítónő, és teljesen más értelmiségi társaságban mozog, míg a kapitány ugye az egy hajós kapitány, akinek a fő szkíjei azok olyanok, hogy meg tud enni 2 font húst, meg nek tökéletesen működik a gyomra, és nem tudom, soha nem rúg be, és a
és vas dolgokat... És jól tud verekedni,
és rettenetes erős, meg hatalmas, egy ilyen igazi óriás. Tehát, hogy nyilván, hogy nem a feleségemnek a története. A másik része viszont, ami viszont nagyon izgalmas, hogy ugye azt említettük már az előbb is, hogy végig csak az ő nézőpontjából látjuk a dolgot, és ezért egyáltalán nem lehetünk abban biztosak, hogy a feleség az tényleg megcsalja. Tehát, hogy ahogy a kapitány sem lehet benne teljesen biztos, mi sem lehetünk teljesen biztosak, mert extrém módon csak a kapitánynak a szemszögéből látjuk. Ráadásul ugye a szöveg említi, hogy ez évekkel később, tehát az események után évtizeddel, vagy ugye 8 év múlva jön vissza Dél-Amerikából, itt ez egy 2-3 év, amit leír, gondolom én, vagy valami ilyeféle, tehát hogy évtizedes távlatból meséli el nekünk ezt a történetet, és a korabeli notesz jegyzett lapjai alapján. Tehát, hogy kétszeresen is ugye el van idegenedve tőlünk, egyrészt ő maga az események történésekor sem tudja azt, hogy megcsalja el, vagy nem lehet benne sosem egészen biztos, mert nincs egyértelmű bizonyíték. A másik pedig az, hogy itt van egy időbeli távlat, tehát, hogy akkor igen, a saját akkori énjét kéne képviselni, és még egy utolsó, hogy a Lizzie-nek a nézőpontja semmilyen módon nincsen képviselve ebben, vagy nagyon-nagyon esetlegesen Igen.
Hát ő klasszikus módon a hiányában van csak jelen,
igen,
és csak utalás szintjén van jelen. Én is gondoltam arra, hogy egy picit tereljük abba az irányba a szöveget, és hát a beszélgetést, hogy kicsit nézzük meg ezt a Stőr-kapitány, hogy ő hogyan kezd az íráshoz. És szerettem, hogy említetted, hogy hát ő nem tűnik elejét a legélesebb késnek a fióban, inkább a nyers erőből ért egy kicsit a hajós kapitány sztereotípiákat, akár egy rejtői figura simán
hozza.
De közben meg azért annyira cizellált és annyira összetett a dolog, hogy itt egyáltalán nem fog, tehát később én ezt nem gondolnám róla, hogy egy ilyen nagyon egyszerű fickó lenne. A legutóbb, amikor a Nemes Nagy Ágnesnek az amerikai naplójáról beszélgettünk, akkor pont te említetted, hogy ugye van az, amikor valaki elkezd írni egy visszaemlékezést, azt utána a visszaemlékezés az átvált naplóba. Itt meg valahogy olyan, mintha egy naplóba ojtott visszaemlékezést írnánk, mert körülbelül itt a szöveggel végig az van, hogy elkezd mondani egy eseményt, akkor erre reflektál, többszörösen visszautal, mit gondolt, próbál visszaemlékezni, akkor mit érzett, most próbálja ezt összerakni, és fölmerül az a dolog, ami legutóbb is fontos volt számukra egy napló kapcsán, vagy inkább egy ilyen írás kapcsán, hogy hát itt mennyire őszinte ez az elbeszélő. És itt nekem, itt vannak az első kételyek, és én itt próbáltam megtalálni azokat az indokokat, hogy miért lehet az, hogy ez a szöveg így nehezen adja magát, és itt ugye egy szerződést kéne kötnünk ezzel az elbeszélővel, hogy mi elhisszük neki, hogy az, amit ő mond, az igaz. Ez szerinted elfogadható ez a szerződés? Köthetünk-e vele ilyen szerződést? Van ennek tétje egyáltalán? És hogy de mit gondolsz arra, hogy ez a Stőr-kapitány ez mennyire őszinte?
Hát én azért azt gondolom, hogy ő neki legalábbis a regény fikciója szerint ő ugye érdekében áll, hogy őszinte legyen legalább saját magához. És minthogy ugye a szerződést, ha megkötjük, akkor arra kötjük, hogy ő most magához beszél, tehát hogy ő ezt saját maga számára csinálja ezeket a feljegyzéseit, azért, hogy megértse az évtizedekkel ezelőtti eseményeket, amely még mindig meghatározza az ő életét valamiképpen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt a szerződést ezt megkötjük, viszont ami az igazi probléma, az, hogy nem tudjuk, hogy az, amit ő igaznak él meg, vagy amit ő igaznak tart, az valójában tényleg úgy volt-e. Pontosan azért, tehát ugye egy duplán korlátozott nézőpontú elbeszélőről beszélünk, aki ugye maga szerint abban volna érdekelt, hogy megfejtse ezt a rejtélyt, ami az ő hát viharos és nagyon szerencsétlen viszonya ezzel a Lizivel, de hogy ő egyáltalán nincs azoknak a tényeknek a birtokában, aminek alapján ő ezekről dönteni tudna hitelesen.
Ezáltal mi sem vagyunk, és folyamatosan bizonytalanságban vagyunk.
Hát pontosan, tehát hogy valahogy ez a végeredmény, hogy ugyanabban örlődünk, amiben ő, hogy fogalmunk nincsen. És ő ugye egyik oldalon nagyon biztosan állítja, hogy meg van csalva, hát ugye igen, így is kezdődik, hogy a feleségem megcsal, régen sejtettem, vagy hogy is van, igen, hogy a feleségem megcsal, régen sejtettem, de hogy ebben, és ugye itt megvan ez, hogy ez a sejtés, ugye ez egy ilyen köztes dolog, hogy a sejtés az azt jelenti, hogy gyanítod, inkább igen, mint nem, de valójában végig nem fog kiderülni ez, vagy hogy még azok a jelenetek is, amik hát ilyen egyértelműen dűlőre viszik majd a dolgot, azok simán magyarázhatók azzal, hogy a Stőr féltékenységében hogyan viselkedik. Tehát egyáltalán nem lehetsz arról meggyőződve, te, mint olvasó, hogy a Lizzie az tényleg azért megy el, mert a Dedin urat szereti, vagy Döden urat szereti, hanem azért megy el, mert a, például a kapitány ezt többszörösen életveszélyesen megfenyegeti. Hát basszus, én is elmennék, nem? Tehát, hogy elindul egy ilyen spirál, amikor már nem tudod, hogy a gyanús viselkedés az nem abból adódik el, hogy félti az életét például, nem?
Igen. Én arra gondoltam, hogy, hogy egy kicsit gondoljunk azokra, akik még talán majd ennek a podcast adásnak a hatására fognak bele a szövegbe, és egy kicsit próbáljuk azért a főbb vonalakat nem nagyon erősen meghúzva a ceruzát, de azért némi halvány sejtést azért belevegtetni, hogy
hogy hát elmondtuk, hogy nem lehet megtudni.
Ja, nem lehet megtudni.
Nincs mit elszpoilerezni.
Ja, igen, és tehát itt nincs olyan érzésünk, mint a Jókainál, hogy ott, hogyha valami építőkockát ott elárulsz, akkor onnantól kezdve az egész építmény bukik, és első ránézésre ez úgy tűnhet ez a szöveg, hogy ez egy ilyen esetleges, gyakorlatilag éppen ami eszébe jut ennek a jó embernek, annak a leírásai, de közben igen, rájössz arra, hogy valami nagyon ügyesen fölépített konstrukció van. Én itt egy idézetet hoznék, egy jelenetet, amikor is, mert azt kell tudni, hogy időben Londonban van a Stör kapitány a feleségével, és egyszer álmodik valamit, és akkor innen idéznék is, hogy... És aznap ilyen volt egy gyönyörű álmom, illetve hat szólok előbb egyebekről is, erről a végeláthatatlan éjszakáról. Az ágyomon ültem egy ideig, semmire se gondolva, mikor megmozdulhatott valami a közelemben, és hogy fölnézek, a naplóra esett a pillantásom. Nolám, hát ez is itt van. Utána nyúltam, tehát is belenéztem. Hadd lássuk, mi mindent gondoltam én az időnek rengetegében. És még el is mosolyodtam, mert ez állt az első oldalon, idézőjelben. Majd jusson eszedbe, hogy ez feljegyzett magának valamit. Ezt el ne felejtsd, mármint ez a dödem. Mikor Londonba tessékelt minket, hogy menjek a feleségemmel Londonba, mert ne feledjük, ő beszélt rá, hogy ide jöjjek. És nem megéreztem azonnal, hogy emögött van valami? Ez a 290. oldalról van.
Igen.
És azért itt ebben a részletben tökéletesen benne van minden, amit ez a szöveg tud nekünk, hogy elindul egy valami, hogy bejelent, hogy lesz egy álomleírás. Természetesen ez 5-6 oldal múlva fog csak kiderülni, mert addig 4-5 egyéb információt fog megtudni.
És amúgy így... teljesen érdektelen is az álom, hogyha emlékszel. Vagy hát ő mindennek is, rohadt nagy jelentőséget tulajdonít,
de közben nincs is jelentősége, és én pont azt írtam fel magamnak, hogy olyan ez, mint amikor így tudod, hogy kapsz egy ajándékot, de úgy be van csomagolva, hogy egyszerűen belefáradsz abba, mire kicsomagolod, mire a végére
igen,
érsz.
Igen. Igen,
de ez a fecsegő, állandó, ilyen ugrándozó dolgok vannak a leírásban, és ezt néha nehéz követni, de mégis van valami, ami működteti ezt a szöveget. És én ezt nem tudtam jól megfogalmazni magamban, és ebben fogom kérni a segítségedet, hogy valami miatt nagyon nehezen olvashatja magát a szöveg. Ez azért van, mert akkor elindul ez a szöveg, hogy hogyan ismerte meg a feleségét. Egy olyan bonyolult ilyen szerelmi 7-8 szöget kezd el ott fölvázolni, hogy egyszerűen külön jegyzetek kellnek ahhoz, hogy megértsd, majd miután ezzel így túrágtad magad is, akkor rájöttél, hogy ki kicsoda, meg ki kivel van, utána egy oldal után rájön arra, hogy hát akkor a feleségével megállapodtunk, hogy ez túl zűrös nekünk itt ez a kampánia, úgyhogy akkor menjünk el Párizsba, és akkor elmenne Párizsba, és onnantól kezdve indul az egész előről. És hogy...
Igen. Nem szóval, jut ki soha sehova.
De mégis van valami, ami működik.
Van valami, ami érdeke. Igen. Azon két nagyon, hát lehet, hogy nagyon távoli dolgot mondok, vagy nagyon nehezen lesz érthető, vagy nyilván azért, mert rosszul mondom. Tehát, hogy egy picit az az érzésed mindig, hogy nem is arról van szó, amiről szó van. Tehát, hogy ez az alapélményed, hogy beszél valamiről, és ott az elkezded azt érezni, hogy itt igazából valami tök másról van szó, és nem is oda tartozik.
Mondd el egy példát, hogy
nem tudok, tehát ez egész ilyen alapélménye az egész olvasásnak, hogy ezt most metaforikusan kéne érteni, vagy nem. Ugye a furcsa módon ez a Störkapitány ráadásul meg iszonyúan hajlamos filozofálgatni. Tehát, hogy mindenből igen, az igen, egész igen. életértelmét akarja megérteni, és ott a van ez a Sanders, ez a Gregory Sanders nevű hát barátja, kiderül, hogy ő az egyetlen, aki ténylegesen a barátja, és amit ő vele filozofálgatnak, az nem tud nem a ponyvaregényből a Samuel L. Jackson és a John Travolta-nak ezek a értelmetlen diskurzusai. Nem tudom, hogy tudod, hogy a lábmaszírozása az olyan, mint hogyha smárolsz valakivel, és akkor nem, de az a műfaj, de nem az a műfaj, de az a műfaj. Igen, és ez a szintű filozofálgatás megy végig, és hogy az a, és ráadásul az ugye nagyon diszonáns, hogy ez olyas valakinek a szájából, vagy a hát, szájából hallod, akiről abszolút nem gondolnád, hogy ilyen, nem? Tehát, hogy ilyen nagyon, ugye egyrészt az van róla mondva, tehát nagyon ellentmondásos ez a kapitány, ugye ő ez a nyers testi erő egyfelől, másrészt meg az egész regényt végig filozofálja, hogy és így van az egész életben, és legalább ötször van ilyen megfejtés, hogy rájöttem, hogy mi az élet értelme, az, hogy ülök és nézem a semmit, vagy az, hogy nem tudom, megpróbál valami vallási ízébe kapaszkodott el, de hogy látszik, hogy van benne egy ilyen elemi, ilyen értelemkeresés, vagy igazságkeresés, de hogy valahogy mindig elvéti. Tehát, hogy, és legalább mondom, 10-szer van ilyen, hát jó, de 5-ször biztos van ilyen megfejtés, hogy akkor rájöttem, hogy így kell élni mostantól, ezentúli, ilyen az élet, és ez is legalább 10-szer van, hogy ez az életnek a rendje, mit kapálózol ellene. És akkor még van egy, és akkor vannak ezek a furcsa jelek, és ez az, amit mondok talán, hogy ami miatt hajlamos vagy mindent ilyen metaforikusan érteni, hogy azt is egy többször bejelenti a regény során, hogy és az az esemény volt igazából a fordulópont. Hogy például az első ilyen, nem tudom, emlékszel, hogy elrontja a gyomrát. És onnantól szerencsétlen voltam. Akkor kiütött a tűz a Daphne nevű hajón. Onnantól az is egy fordulópont volt. Akkor meglátta, hogy együtt van valakivel, vagy valami szokásosnál is gyanúsabb dolgot vett észre a Lizén. Onnantól kezdve minden más volt. És hogy az egész ezek annyi ilyen fordulópont van, vagy annyi ilyen nagy megfejtő pont van, hogy elhiteltelenedik az összes. Mert hogy tulajdonképpen nem fordult meg semmi. A tekintetben, hogy ugyanúgy ragaszkodik a Lizihez továbbra is, meg ugyanúgy él tovább, meg nem tudom. Szóval, hogy mások mondják, hogy fejlődésregényként is lehetne olvasni, hogy egyre többet megért a kapitány. Én nekem nem ez az olvasást tapasztalatom, hogy ő szerintem ezek a megértései, ezek mind ilyen félreértések, vagy nem is tudom.
Erre gyorsan reagálnék. Én szerintem itt inkább nem az van, hogy fejlődésregény, hanem itt inkább mi, mint olvasó, teljesen át vagyunk verve, és hogy ő egyszerűen nem osztja ki teljesen alapjait. Tehát, hogy ő elhiteti magáról, hogy és jó, de közben nem, egy hihetetlenül érzékeny, és nagyon finom meglátású valaki, akinek olyan meglátásai abszolút vannak, hogy arra nem is gondolnál, akár egy költő érzékenységét is, talán ezt is mondhatnám. És akkor éppen emiatt nem a szöveg elbeszélőjének a fejlődés regényét olvashatjuk, hanem inkább nekünk, mint olvasóknak, akik egyre több infót kapunk meg, és emiatt érezhetjük a fejlődést.
Ez nagyon, nagyon elegáns megfejtés. Tényleg ezzel nagyon egyet tudok érteni. Tehát, hogy igazából van egy hihetetlen részletességű, hihetetlen alaposan kidolgozott, és szerintem szuper ilyen atmoszféra teremtő képességgel
fölépített
világ,
igen,
nem?
Igen,
tehát,
igen,
hogy annyira ott vagy ebben a hangulatban, és annyira, hát kíváncsi leszek is majd, hogy a film az mit tud ebből átvozni, mert azt szerintem annyira tökéletesen megragadja ezeket, ahogy az nem tud, nehezen tudom elképzelni, hogy ezt filmen meg lehet-e csinálni. De hogy nem ismered ennek a világnak a szabályait, na akkor talán így pontosabb, hogy végig az az élményed, hogy nem ismerem ezt az embert, nem ismerek hasonlót sem, nem ismerem a motivációit, nem tudom, hogy őt mi mozgatja, érthetetlen. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy vagyok én a kapitánnyal, mint olvasó, mint ő a Lizivel, akinek ugyanez az élménye, nem? Hogy nem ismerem, ez valami nagyon másfajta ember, igen, valami nagyon más rugók mozgatják, és ezt érzed végig, hogy de miért ezt csinálja, de miért nem lehet egyszerűbben, miért nem? És ugye az egész kapcsolat kapcsán is, hogy hogy lehet így élni, hogy ennyire nem bízol a másikban, hogy ez milyen kapcsolat ez, hogy ez így felmerül benned, vagy hogy nem tudom, hogy, és akkor, hogy nem lehet ezt leülni és megbeszélni, és úgy van bonyolítva a szöveg, hogy megmagyarázza, hogy miért nem, ugye? Hogyha igaz az, amit a kapitány gondol, akkor az van, hogy a Lizinek azért van szüksége a kapitányra, hogy fizesse az ő szeretőit. Teljesen nyilvánvaló. Tehát ő abban érdekelt, hogy ezt fenntartsa. Ezért időnként el kell játszani, hogy szereti. Ezért, tehát, hogy fel tudsz építeni ebben a világban két, három, négy párhuzamos univerzumot, és bármelyiket fel tudod. Ettől iszonyú jó a regény, és ettől nagyon-nagyon nehéz olvasni. Mert amíg nem jössz rá ennek a logikájára, amíg az van, hogy meg akarod tudni, hogy mi is az igazság, addig ez a regény az ellenáll neked. Amikor,
és meg akarod érteni, hogy ennek mi és a logikája.
Igen, mikor rájössz, hogy ezt nem fogod megérteni, basszus, hanem itt egy dolgot tudsz csinálni, hogy figyeled ezt a csávot, hogy okoskodik. És hogyha ebben örömödet lelát, hogy más is mennyire nem tudja megérteni a körülötte lévő világot, akkor tudod élvezni, amíg azt hiszed, hogy el vannak rejtve bizonyos dolgok ebben a szövegben, aminek a segítségével rájöhet, addig szenvedni fogsz.
Igen, itt említetted ezt az atmoszférát, és ez nagyon jó, hogy behoztad, mert szerintem ez is lesz a titka annak, hogy ez mitől lesz nagyon jól működő szöveg, és nagyon kortalan szöveg, mert ezt a házasságot, ezt a szerelmi kapcsolatot, ezt a társadalmi beágyazottságot nagyon érzékletesen és nagyon jól írja le. Itt most hoznék egy idézetet így a hangulatra, mert ugye, és közben itt azért a Störkapitánynak rengeteg ellentmondása van. Az egyik például az, hogy hát az elején ő nagyon így tisztában az, hogy hajós kapitány alig van otthon, miért várhatja el a feleségét, hogy az pontosan otthon üljön, hát miért kell erről külön így nagyon beszélni, nem is érti, hogy ez miért lehet akár probléma, tehát csak egy hülye gondolja azt, hogy a felesége nem fogja megcsalni, hiszen hát ő alig van otthon. És közben van egy, hogy milyen is ez a kapitány, hát olvasnék egy picit hosszabb részletet, azt mondja, hogy és otthon akkor csak ugyan jó volt nekem egy ideig, nagyon jó. Nagy csend volt a rakományok és karattyolások után, a redőnyök leeresztve, a világ kirekesztve, mintha békesség ereszkedett volna a szívemre. Egy szóval mindenképp úgy rendezkedett be, hogy kellemes legyen az otthonom, ezt meg kell hagyni. Miért ne lennék hálás iránt a jelen emlékirataimban, legalább, mikor úgy volt. Ez az időszak tehát szép is volt, írjuk ide. Ő maga pedig kedves és gyönyörű, ezt is. Hazajönni tehát a legnagyobb rajongás volt, amit elképzelni lehet. Csoda-e tehát, hogy nem Ridolf fiúra gondoltam a hajókon, hanem őre áll, nem a kétes dolgokra, hanem a szemeire, amelyek is megnyugtató főpontozat voltak nekem a csillagtalan éjszakákon. Meg az emlékek, az utóbbiak, meg az előbbiek, hogy mihogy volt otthon. Néha mosolyogtam éjjel, ha eszembe jutottak a pamacsai meg a porok, és hogy milyen furcsa is egy asszony, mikor készülődik. Rózsaszínű fűzőcske van rajta, s lelóg az egyik ingvála, meg ilyesmi. Hogy milyen lompos ilyenkor, s mégis milyen igéző. És különösen egy bizonyos jelenet járt folyton az eszemben. Ez a 32. oldaltól van, és azért szerintem nagyon jól mutatja, hogy ez végig ilyen ez a szöveg. Tehát, hogy amikor akar, akkor nagyon megemberelő magát, és úgy ír egy, hát ez egy szerelmi vallomás, mert az is. És ezt a kettősséget nagyon nehéz felfejteni. És itt még egy dologra visszautalnék egy picit, hogy nem tudom, hogy emlékszel, amikor beszélgettünk a Szabó Magdának az Ajtó című szövegéről, ott ugye azt mondtuk, hogy ez lényegében ez egy gyónás, az elbeszélőnek egy gyónása, és hogy a gyónásban nem érdeked az, hogy te ne legyél őszinte, mert hát akkor mi értelme van a gyónásnak, hogyha abba hazudsz. És nekem végez járt az eszembe, hogy itt van ez a Störkapitány, aki lényegében ez egy gyónás.
Igen.
Amikor ő bevallja, vagy meg akarja vallani, és önmaga számára is értetővé tenni ezt az egész kapcsolatát a feleségével, de közben végig én azt érzem, hogy így azért nem mond el mindent. De közben meg bizonyítékom is van rá, hogy elmond mindent, csak azt mondom, hogy mi nem fogjuk elmondani a hallgatóknak, hogy ne lőjünk le a poénokat. De hogy ez a hangulat szerintem emiatt lesz hihetetlenül friss és modern, és valóban emiatt tűnik annak, hogy nagyon nehéz lehet ezt megfilmesíteni, vagy legalábbis úgy megfilmesíteni, ahogy ezt mi magunk elképzeltük.
Igen, hát így van. És hogy nem, szerintem az őszintességéhez nem nagyon fér kétség. Tehát, hogy ő
hogy jó, csomószor, oké, csomószor, meggyőzhető vagyok.
Csomószor, tényleg pont ez is, hogy ezt is írjuk le. Ugye, azt ilyen közbevető.
Igen,
hát
igen.
Muszáj
igen,
őszintének igen. lennem, jól éreztem magam. Meg kell vallanom. Ez nagyon sokszor van ilyen fordulat benne, hogy azért ezt is ide kell írnom, ezt is be kell vallanom. Itt is látszik, hogy vonakodik, ugye, hogy ez nem kéne talán beleírni, de muszáj. Hát valahogy ő akarja képviselni, hát ilyen nagyon fura módon, ha nem is Lizit, de azokat az érzelmeit, amik a Lizihez húzzák őt, vagy nem tudom, csak rosszul képviseli, ez történik, nem? Tehát, hogy ő nem tudja ezt képviselni, mert annyira be van zárva a saját fejében. Most még egy dolog jutott eszembe arról, amit az előbb mondtam, hogy itt azért van ugye két nagyon különböző típusú ember, két különböző kultúrából egyrészt jön, az egyik ebből a holland, racionális, protestáns, gazdálkodó, pénzt kell csinálni, nem igen, tudom, igen, ez az igen. egyik kultúra, a másik pedig ugye ez a nagyvilági, a szellemi dolgokkal foglalkozó, nem tudom. Na most, hogy azért, és ugye francia, tehát ugye a latinos. És hogy ez is azért meg van ám fordítva, nem? Tehát, hogy valójában a Lizi az, aki a legkisebb, tehát aki halálanyagias. Tehát akit le lehet szerelni bármilyen veszekedés közepén azzal, hogy na, menj, akkor vásárolj magadnak valami szépen.
Á, igen,
és,
igen,
akkor,
igen.
és akkor elmegy és vesz magának, mert tudjuk, hogy ilyen szegénységből jött. Aki ugye nem dobálja ki a csoki papírokat, amin ugye ki is akadt, hogy mekkora disznó van, ugye egyszer így átkutatja a cuccait, és ugye nem talál semmit, de a legrémisztőbb az, hogy mekkora disznó van a nő a cuccai közt, és ezek a kis cukorkás papírok, meg csokis papírok, ezüstök, ezek el vannak téve, nem tudja kidobni, nem tud szabadulni tőle. Miközben meg a Stör, meg egyfolytában szellemi dolgokkal foglalkozik. Tehát, hogy ez teljesen mellékes, hogy ő amúgy persze, ő az, aki keres, meg ő az, aki a nagy erős, meg minden, de hogy ami miatt vonzó szemünkre, vagy ami miatt izgalmas, az pont az, hogy ő az, aki meg akar érteni, nem? Tehát, hogy látjuk ezt a szenvedélyes vágyát, hogy még ha célja is van vele, de hogy meg akar érteni nem csak a saját viszonyát a Lizivel, hanem a világnak a működését is. És ez lesz annyira diszonáns, amit ahogy az előbb mondtam, hogy már ilyen ponyvaregényes diskurzusokba keveredik, ami mert nem számítaná ettől a figurától arra, hogy az is egy csomószor van, nem tudom, emlékszel, talán Londonban van, vagy lehet, hogy Párizsban, ez a főbérlője, akivel...
Szerintem az Londonban van.
Londonban van, akivel egyfolytában ilyen vallási, igen, vallási igen, 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 vitákat igen. folytat, de hogy viszonylag magas színvonalon, tehát nem az, hogy van Isten, nincs Isten, hanem érvelgetnek, és még közönségük is van, valaki így egyszer kikiabál, és megtapsolja a Stör kapitánynak az érveit, hogyha emlékszel
igen,
rá,
igen,
szerintem
igen,
szuper
igen,
vicces.
Igen. Valóban azt lehet mondani, hogy a vallásról van szó, nem is inkább más dolgot mondok. Az elején említettem, hogy én amikor készültem az adásra, akkor ugye az volt, hogy én úgy szoktam készülni, hogy olvasom a szöveget, ceruzával belevések mindenféle megjegyzéseket, mottókat, aláhúzok, mindenféle jelzést teszek magamnak. És amikor készültem az adásra, akkor elkezdtem összegyűjteni az idézeteket, hogy mi az, amit érdemes lenne felolvasni a szövegből. És nem tudom miért, valamilyen így a végéről kezdtem el. És annyira érdekes volt, hogy visszafelé, olvasva ezeket a jeleneteket, és ezeket az általán fontosnak gondolt mondatokat, akkor kezded megérteni, ja, ezt ezért írta, ez azért volt. És hogyha utólag kezded el olvasni ezt a szöveget, akkor így rájössz arra, hogy így ez sokkal inkább megkonstruált, mint elsőre mutatja magát. Sőt, azt is gondolnám, hogyha nem lenne az az érzésed, hogy úristen, hála jó Istennek, hogy végre befejeztem, mert igazából akkor működne jól ez a szöveg, hogyha elolvastad, és utána egyből elolvasod.
Igen, igen, igen. És ráadást van is egy ilyen, azt nem tudom, tudod, de van egy ilyen legenda, vagy nem tudom, hogy igaz-e, hogy ugye ez sokkal-sokkal hosszabb volt. Tehát, hogy ez egy nagyon, hogy egy lényegesen hosszabb regény van, itt egy sokkal rövidebb beletömörítve. Tehát, hogy attól is van ez az érzésünk, vagy lehet ez az érzésünk, hogy ez az ilyen retteltes sűrűség, hogy egyszerűen távon kihagyásokkal.
Lehet, de el nem tudom képzelni, milyen lehetett ez a hosszú, de amúgy én azt gondolom, hogy azért ez minden regénynek így nagyon jót tesz ez a Nimbusának, most a Mészőnek a savús hatat is mondták, hogy ez meg van húzva, és az ott nyilván érződik, hogy meg van húzva, de én azt gondolom, hogy minden szövegnek jót tesz egy alapos húzás, úgyhogy...
Dilita költő.
Igen. És az utólagos észrevételem és felfedezésem a motto. Én nem tudom, valamelyik adásban, valamelyik szövegnél beszéltünk arra, hogy igazából ezeket a mottókat nem nagyon szoktam olvasni. Most is csak így átfutottam. De most, hogy így készültem az adásra, akkor így elolvastam ezt is alaposabban. És ez lényegében ez egy, az van, hogy írva, hogy egy középkori könyörgésből. És ennek is felolvastam a második felét, hogy... És ne tartóztasd meg szent szemeit, hogy meglássák a nyomorúságot, de a szörnyűséget is, amely a bensőben rejtőzve lakik, mert hozzájárul ám az is ehhez, hogy a kísértések úgy etetik őt, valamint mikor hallevest adnának eléje. És ne vigy minket a kísértésbe, könyörgünk este felé, csak hogy a bűn az ajtón kopogám, sőt bejön a szobánkba, sőt egész az asztalig jön előre, távoztass hát el a forró serpenyőt, amelyen ég a húsunk, lévén az állatén bennem, oly igen esendő, egy középkori könyörgésből. És elsőre elolvasod, nem érted, a regény befejezte után újraolvasod, egyből mindent értesz. Ezt hogy igen. tudja csinálni egy szöveg, hogy gyakorlatilag nem előre ad neked örömöt, hanem folyamatosan utólag, és igen. lehet, hogy mi ehhez nem vagyunk hozzászokva. Szerintem igen. ez a fáziskésés az, ami...
Igen, ez jó. De ez egybevág azzal, amit én is
mondtam, abszolút.
Hogy valahogy a regény az mint hogyha tényleg nem arról lenne szó, amiről szó van, most ezt nem tudom ennél pontosabban mondani, viszont vannak ilyen nagyon alaposan elrejtett motívumok a szövegben, amik összetartják, például ez a tekintet, ami ebben a könyörgésben is már van, megjelenik, akkor ez ugye mindenkiről nagyon részletesen elmondja, hogy milyen a szeme, az nagyon fontos.
Igen, tudjuk.
Hogy neki is van egy ilyen speciális nézése, illetve több is, ugye ez az egyik ez a fenyegető nézése, amitől a Lizzie mindig halálra vál, és akkor nem is kell már őt igazából fizikailag megfenyegetni, hanem hogy látja, hogy néz, ugye ez sokszor részletesen le van írva ez a nézés, és ugyanígy a nőkkel kapcsolatban is ugye van ez a speciális nézés, amivel meg tudja őket bolondítani, vagy magába tudja őket bolondítani. Tehát, vagy például az ilyenekre gondolok, mint hogy vannak ezek a kis ilyen mizunabinok benne, vagy ezek az ilyen előre benne van tulajdonképpen igen, az egész sztori. Ugye ez a Daphne nevű hajónak a leégése, amit ugye ő saját maga is elmond, hogy az volt az egyik fordulópont az életében, hogy ott, és akkor azt elmondja, hogy ez a hajó az olyan volt, mint a Lizzie. Tehát, hogy azt a hasonlatot használja, hogy a Daphne nevű hajó az olyan, mint a Lizzie, mert olyan kisasszonyos, habos, bamos, minden patika rajta, minden nagyon rendben van. Magáról meg egy levélben azt mondja, hogy ő Apolló, és akkor hogyha így végig gondolod, akkor sejtheted, hogy az Apollón az nem fogja megszerezni ugye a Daphne-t, azt tudjuk a mitológiai történetből, szalad utána, vágyakozik utána, de nem fogja megszerezni. Amikor leég a Daphne hajó, és ő azt nem tudja megmenteni, az egy kis történet a történetben, ami jelzi neked, hogy ő nem fogja tudni, vagy nem tudjuk, hogy megszerezte, igen, mert ugye másfél meg kiderül, hogy megmenti, ugye? Tehát, hogy nem csak, hogy tehát tönkreteszi egyrészt a hajót, másrészt viszont mégiscsak sikerül megmentenie, és a világ úgy látja, hogy megmenti, de ő meg úgy érzi, hogy tönkreteszi. Tehát, hogy azt is nyitva hagyja, hogy na most akkor mi is a helyzet? Akkor most meg tudta menteni végül is a Daphne-t ez az Apollón, vagy nem? Elérte, megszerezte, vagy nem? Tehát, hogy ilyen írtózatosan sokrétű ez a dolog, ugyanígy az ilyen természeti leírások. Tehát, hogy ugye nagyon szépen játszik azzal, hogy ugye van ez az ilyen romantikus hagyomány, hogy a hogy a kinti világ, az valahogy a benti világnak a leképeződése, vagy hát a lélek aktuális állapotának. Ez is össze-vissza van csavarva ebben a szövegben, nem? Van, amikor a legmeghittebb beszélgetések közt dörög az ég kint, és hatalmas villámok vannak, amikor a meglátja ugye a negyedik részben, hát vagy a Lizét, vagy
nem
valaki.
Nem mondjuk.
Igen, azt nem mondjuk. Jó, tehát, hogy mindegy, a regénynek egy nagyon fontos jelenetében, az egyik kulcs jelenetében, ott legalább 10-szer hangsúlyozza, hogy nagyon szép idő volt, rettenetesen szép idő volt, nagyon szép tavaszi reggel volt. És hogy és akkor történik valami, ami egyáltalán nem biztos, hogy igazolja ezt a dolgot. Tehát, hogy mindig valahogy az az ember érzése, hogy így el van csúszva egy picit minden. Tehát, hogy mond valamit, és igazából most az lenne a jó, hogyha a hallgatók látnák, hogy indul egy vektor valamerre, ami egy mondat, és hogy annak a jelentése az igazából egy 30 fokkal arrébbra céloz.
Vagy arrébb céloz, vagy egy nagyon más valamit kezd el majd újra felfejteni, hát, és egy újabb zárójelet nyit a zárójel megnyitottságában. És éppen emiatt lehet az, amit én fölírtam magamnak, hogy mit tudunk meg ezeknek a szereplőknek az igazságáról. Egy kicsit úgy érzem, hogy így, nyilván a Störkapitánytól tudunk meg sok mindent, de hogy nem tudjuk meg az igazi motivációit. Nem értjük, hogy egyszerre szereti ezt a feleségét, egyszerre féltékeny rá. Nincs konkrétan leírva, hogy most itt konkrétan tényleg megcsalta, vagy nem csalta. A feleségéről, a Liziről semmit nem tudunk meg. A szeretőről sem. Tehát, hogy így gyakorlatilag ott állunk így letolt gatyával, mint a olvasóként, hogy semmit nem tudunk meg. Neked mi a megfejtésed, hogy mi a motivációja ennek a Störkapitánynak?
Hát ez nem derül ki igazából. Tehát, hogy azt hiszem, csak egy ilyen nagyon általános heideggeri dolog derül ki róla, hogy szeretne megérteni, és nincs esélye, hogy megértsen. Tehát, hogy valószínű, hogy ez az, ami miatt szimpatikus nekünk, és ez az, ami miatt tragikus is tulajdonképpen az ő sorsa, mert nincs esélye. Egy annyira, és azért érdekes, mert hogy ugye egy olyan emberről van szó, aki a legkülönbözőbb kultúrákban otthonosan mozog. Ki jön megy a világban, aki tök sokat tud a kínaiakról, akkor a, nem tudom, az indonézekről, akkor minden, a dél-amerikaiakról, mindent össze is épít egy ilyen egységes világnézetté, és tulajdonképpen ebből lehetne egy iszonyú sikeres dolog is. Egy dolgot nem ért meg, saját magát abban a szituációban, ami az ő életének a láthatólag a legfontosabb szintere, a saját házassága. És hogy ez mi okozza, a kulturális különbségek, az, hogy nem szereti őt a Lizi, az nem tudjuk kizárni, az, hogy ő sem szereti igazából, vagy ez valami más, amit ő iránt érez,
nem tudjuk meg, mert semmit nem tudunk meg róluk. Tehát, hogy van egy-két olyan ellopott jelenetünk van, amikor így mondja a Störkapitány, hogy na hát most végre először életünkben először őszintén beszéltünk dolgokról. Vagy volt, hogy egy picit úgy éltek, mint hogyha a mézes heteik lennének. Mondjam.
Jellemzően akkor, amikor játékokat játszanak, azt nem tudom, hogy ezt megfigyelted, az őszinte, amiket úgy nevez, hogy őszinte pillanatok, azok, amikor valamiféle szerepjátékot, látványosan is, mert mint hogy a regény, tehát hogy a saját
itt konkrétan arról van szó, hogy eljátsszák egyszer, hogy így összetalálkoznak. Így
igen, eljátsszák, hogy nem ismerik egymást, vagy mindenféle ilyen játékokat játszanak, akkor igen. De ugye, hogy felmerül, hogy az egész kapcsolatukban mind a ketten valamiképpen színjátékot játszanak, vagy hát legalábbis a Liziről pontosan nem tudjuk meg, hogy mikor valóság az, amit csinál, és mikor színjáték. De ezek az őszinte pillanatok, ezek mindig ehhez az kell a számuk, vagy az szükséges a számukra, hogy kilépjenek a saját életükből. Tehát ők valamiért nem tudnak őszinték lenni egymáshoz a saját ilyen, nem tudom, életszerepükben, csak egy attól eltávolított szerepben. Az sem véletlen, hogy ugye szinte a kulcsjelenet az egy jelmezes bál, vagy egy állarcos bál.
Igen, de azt lehet, hogy nem jó.
Jó, hát akkor ezt már végképp nem mondjuk
el. Végképp nem mondhatjuk. Arról lehet, hogy érdemes lenne beszélni egy kicsit, amiről nem biztos, hogy volt eddig szó, hogy iszonyatosan jó a humor ennek a szövegnek. Tehát, hogy így nagyon vicces, és hogy legalábbis számomra az volt, és ehhez hoznék még egy jelenetet, ez még a szöveg elején van, mégpedig akkor, amikor ők már Párizsban vannak, és van egy Ridolfi nevű olasz férfi, aki egyszer csak felbukkan Párizsban, és erről úgy jön rá ez a kapitány, hogy a felesége kap egy rendőrségi ilyen nem behívott idézést, és amikor így megkérdezi tőle, hogy hát mégis miféle rendőrségi idézést kap a feleség, akkor ugye a Lizi felháborodik, hogy hát magának miért kell mindenről tudnia, hát na jó, hát hogyha annyira akarja, akkor el is árulhatom, és hát arról van szó, amikor mentem haza, akkor így a retikülömet azt kilopták a kezemből, és akkor gyanakodni kezd ez a derékstőrkapitány, és akkor minden egy picit idézném a szöveget, hogy el is határoztam, hogy magam megyek el a rendőrségre, el is mentem aznap délután. Szerencsére egy elég hülye hivatalnokhoz utasítottak, az ajtajára ez volt felírva, autóügyek, közlekedés, A csoport. Miféle közlekedés, gondoltam én. A sárhányú letört, két sebesülés, két szembesítés, olvassa rám ez a hivatalnok. Ne mondja, felelem neki csendesen. No persze, mert nem ott állt meg, ahol szabad lett volna a páratlan oldalon át. És, mosolyog az arcába, és már ez is ügyetlenség volt, gyanút fogott a fiú. Uraságot kicsoda, kérdezi tőlem. Uraságot talán ügyvéd? És belenéz az aktába, ugyanakkor azonban rá is teszi az ujját a szöveg egy pontjára. És ekkor sikerült belepillantanom. És még három betűt is sikerült kilopnom a betűtengerből. Ezáltal ott Reed. Ki ez a Reed? Mindez alig tartott egy pillanatig, és már töprengeni se kellett. Uraságot talán a Ridolfi? Kérdezi tőlem ez a marha. Mondanom se kell, majd leestem a lábamról, mert erre nemigen számíthattam, ugyebár, hogy vele fogok itt találkozni, a hivatalban. Ám ekkor már meg is eredt a szavam, és valami különös méla dallamot éreztem feltörni a szívemből. Nem vagyok én sem ügyvéd, sem a szóban forgó Ridolfi úr, édes uram. Én egy egész ostoba tengerész ember vagyok, egy érdeklődő. Csak épp azt felejtettem el közölni vele, hogy hiszen én a feleségem férje vagyok. Ez a 27. oldal, és szerintem ebben a jelenetben nagyon jól benne van az egész szövegnek a logikája, elhallgat, csúsztat, és persze ezt az egész ügyet oldalakon keresztül nagyon sokáig tudja kivárunk a szöveg.
Igen. És akkor ehhez azért még egyet még jegyezzünk meg, hogy nagyon sokszor van szerepe a szövegben ezeknek a hát ilyen sifrírozott, vagy rejtjeles üzeneteknek, ugye, hogy bizonyos szavakat ő valakivel levelez a felesége, és azt elcsípi fondorlatosan az ő levelét, és abban bizonyos szavakat lát, vagy megnézi a könyvét, és abban bizonyos szavak alá vannak húzva, és ő azt annak valami extrém jelentéseket tulajdonít, és nem tudja, hogy mi az, és tehát, hogy az látjuk, hogy a Störben van egy ilyen abszolút turborálított hermeneutikai készség, tehát, hogy ami nem tud minimálon működni, tehát, hogy ott ő mindenben, minden jelenségben jelentést kutat, ha van, ha nincs. Ezért nem tudjuk meg igazából, hogy egy pici igazsága is van-e, vagy amikor a levél itatósból próbálja kiolvasni, és ott egy ilyen fél szavakat kiolvas, és az egész ilyen világmagyarázatokat épít rá, anélkül, hogy tudná ennek az egésznek a kontextusát. Tehát egészen, és akkor ugye a végén ugye van egy levél, amiről meg, hát ami meg hosszú ideig nem kerül kibontásra sem, és annak is hát kulcs szerepe lesz majd a történetben.
Igen, viszont ezt a viszontot ezt majd töröljük. Szóval igen, ennek lesz jelentősége. Az előbb említettél, hogy a film, arra kíváncsi vagy, hogy ezt az atmoszférát, ennek a szövegnek az atmoszféráját hogyan fogja megteremteni.
Az csak egy retorikai fordulat volt, hogy kíváncsi vagyok. Nem
rendben,
kíváncsi igazából.
Rendben, de ennek ellenére akkor ehhez kapcsolódik az utolsó záró kérdésem, hogy hogy egy kicsit jósoljunk, hogy szerinted lesz ennek a filmnek olyasmi hatása, amiről már korábban volt szó, amit említettél például Jane Austen kapcsán, hogy megjelenik egy film, és akkor ennek kapcsán újra előveszik ezt a szöveget, és ezáltal lesz olyan, mondjuk olyan hatása ennek a könyvnek, tud-e olyan hatása lenni ennek a feleségem történetének, mint mondjuk volt mondjuk a 2000-es évek elején, közepén a Kosztolányi reneszánsznak, hogy amikor nagyon-nagyon beindult a Kosztolányi kritika, beindult a Kosztolányiról való gondolkodás. Te látsz ilyet ennek kapcsán, és hogy ez a szöveg egyáltalán alkalmas erre, és egyáltalán kell az ilyesmit vizsgálnunk?
Én ebben nagyon szkeptikus vagyok, tehát azt gondolom, hogy ez a regény, ez ami ebben nagyon izgalmas, az pont ezek az eldönthetetlenségek, ami idegesítő is persze, és ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, de nem vagyok filmes, meg nem vagyok filmes szakértő sem nyilván, meg nem is nagyon, tehát hogy nem értek annyira a filmnyelvhez, de nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezt a fajta bizonytalanságot hogyan lehet, ha lehet egyáltalán filmre vinni. Ezeket a belső monológokat az kifejezetten nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy lehet ez jó, miközben, igen, ha belegondolunk, igen, ez az egész regény ebből áll. Az a picit félrecsúszott, vagy ez a stiláris kettősség, ami jellemzi ezt a szöveget, ugye azt, hogy egyrészt nagyon élőbeszédszerű, másrészt meg nagyon, nagyon felülretorizált, tehát el van költőképekkel, metaforákkal, hasonlatokkal, és egy olyan szerintem soha nem volt nyelvi regisztert beszél, ami valahogy a védjegye tulajdonképpen ennek a szövegnek, még ha ezt nagyon nehéz is retorikailag meghatározunk, hogy mi is ez, de azt érezzük, hogy ilyen mondatokat valójában senki nem mond, ez a figura biztosan nem, és keveredik benne még egyszer ez a nagyon erősen felülretorizáltság, meg a nagyon erősen alulretorizáltság, hogy ez hogy tud, tehát hogy ez képileg meg lehet-e jeleníteni, ebben nagyon komoly kétségeim vannak, hogy egészen őszinte legyek, és csak ezért mondom, hogy lehet, hogy meg fogom nézni, de hát nem számítok rá, tehát hogy azt a fajta népszerűséget, ugye a Jane Austen regények, azok nagyon könnyű, azokat a sztori viszi előre, ezt meg a nyelv. És itt a sztori, az a bemutatónál is, amikor megpróbáltuk összefoglalni, az kiderül, hogy az három mondatból össze lehet foglalni a sztorit. Tehát ebből persze lehet nagyon látványos képeket csinálni, ahogy a regény is csinál nagyon látványos képeket, de hogy ezeket a nagyon látványos és szép képeket, hogy lehet egy sztorivel összefűzni, úgy, hogy ennek a regénynek igazából nincsen sztoria, abban én nagyon-nagyon, vagy kíváncsi vagyok rá, vagy most már a szó igazi értelmében.
Picit azért védeném a szöveget, meg ezt a regényt, mert azért mi sok mindenről nem beszéltünk, mert direkt nem szerettünk volna olyan dolgokat elárulni, ami talán érdekes lehet egy első olvasónak. Azért vannak benne fordulatok, vannak benne meglepetések, sőt, vannak benne olyan részletek, amire tényleg nem számít az, hogy ez szembe fog jönni.
De nem áll össze egy egységes sztorivel.
Amit mondjuk egy jókainál megszoktál, vagy most főleg egy mai regénynél, aminél az van, hogy itt, vagy egy kriminél akár, ahol ott, hogy mindennek lesz értelme, itt egyszerűen így árad a szöveg, ez biztos, hogy nincs meg. Akkor így egy záró kérdése, hogy azt mondtad, hogy bizonytalan vagy a film megnézésével, az újraolvasásban mennyire vagy bizonytalan?
Hát abban teljesen biztos vagyok, hogy ezt újra fogom olvasni, mert ez annyira bizarr élmény volt most nekem. Tehát tényleg komolyan mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon szenvedtem, és ezt tudom, hogy ennél sokkal jobb ez a regény, vagy biztos vagyok benne, vagy van élményem, van olvasmány élményem, ami arról, vagy az volt a tapasztalat, hogy sokkal jobb, mint amennyire. Tehát most valahogy nagyon-nagyon nem tudott elkapni. Még a záró kérdésé, nek a záró kérdéseként én is föltettek egyet, hogy a nőképről mit gondolsz, mert hogy az még nekem egy olyan dolog, amit egyszer nem tudok hova tenni a regény kapcsán, és tényleg nincsen egy kidolgozott válasz nekem sem erre a fejemben, hogy neked van, vagy hogy milyen ennek a nőképe, ennek a regénynek, vagy
Jó,
Vagy fontos ez egyáltalán?
jó, hogy említed, mert én, nekem volt itt egy ilyen kérdésem, hogy így a, nem is azt kértem, hogy nőképpen, hanem így a nők társadalmi helyzete, és hogy ő ezt hogy látja, és hogy az a furcsa ellentmondás van ebben a figurában, hogy nagyon kozmopolita, és nagyon liberális, és
igen.
Azt gondolnám, hogy mai szemmel, tehát hogyha most 2021-ből nézem, is hiper liberális, nyitott.
Hagyja, hogy éveken keresztül igen. Feküdjön a feleségem, mindenkivel levelezzen, és ne
tehát,
csináljon semmit a ház körül.
És szemmeláthatóan imádja. Tehát, hogy közben igen, az van ez igen, a furcsa, igen. Tehát, hogy ebből a szempontból nagyon modern, és szerintem, hogyha van titka ennek a szövegnek, akkor ez lehet, és nagyon jó, hogy rákérdeztem, és köszönöm, hogy ez a nőhöz való viszony, vagy ez a házassághoz való viszony, ami furcsa elmondás, amikor egy ilyen megcsalás történet lesz, de itt nem ez lesz a fő tragédia szerintem abban, hogy most mi történik a házastársak között. Ismerve úgy, hogy a törkapitány, hogy is sem, ő se egy, tehát neki is nem ártana egy kicsit
szemben. Ha valakiről tudjuk, hogy megcsalta a másikat, az ő?
Esetleg, de nem tudjuk sem bizonyítani, sem
azt éppenséggel tudjuk.
Na jó, igen, azt erről kapunk némi információt több esetben
több,
is.
Több körben is.
De hogy közben szerintem ez nagyon, nagyon modern, és én ehhez így hozzákapcsolom, nem csak ez a nőkhöz való viszony, hanem itt inkább a világhoz való viszony, az nagyon kozmopolita, és nagyon, nagyon modern.
Igen, 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 igen.
És ez biztos, hogy titka a sikernek.
Na most egyrészt nagyon modern, tehát egyrészt nagyon megengedő, nagyon liberális, nagyon szereti, másrészt viszont halálosan többször megfenyegeti, fizikai erőszakkal, tehát van egy jelenet, amikor hát így megpróbálja megerőszakolni konkrétan, akkor többször megfenyegeti, hogyha hűtlen, elmeséli ugye azt a történetet a strázsamesterről legalább négyszer, aki a barátja volt, és agyonverte a hűtlen feleségét, és tehát, hogy ezért ténylegesen rohadt riasztó, számtalanszor hát fizikailag inzultálja a Lizi körül megjelenő férfiakat, tehát hogy egyszerre van egy ilyen nagyon-nagyon állatias patriarchális bahamként viselkedik, és a következő pillanatban meg egy ilyen teljesen felvilágosult, nem tudom, nagyon-nagyon nagyon izgalmas és ellentmondásos ez a része is a dolognak.
Szóval most, hogy így beszélgettünk róla, most tényleg úgy érzem, hogy jó lesz majd újra elővenni, úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy próbálja elolvasni, újraolvasni, hogyha van valami észrevétele, akkor ígérjük, hogy sokkal alaposabban is jobban fogunk rá reagálni, mint azt korábban tettük.
És a 100. oldal után elkezd nagyon könnyen működni, vagy nagyon jól működni az olvasás. El kell engedni azt, hogy megfejtsük, vagy megértsük, vagy nem azt, valószínűleg nem azt kell megértenünk, mint amit mi meg akarunk érteni, meg a störkapitánynak sem azt kellett volna megérteni, amire törekedett, vagy nem tudom.
Tökéletes zárszó. Na, szuper. Neked mikor kell elmenned? Várjál, most nincs hangod.
5 perc múlva, és nem hoztam, hogy hívják ott. Elfelejtettem, polcomon találtam ott. Te mit hoztál?
Én a Füstmának a Teljes Napló című dupla vastag kötetét hoztam, és ez azért fontos megemlíteni a Füstmilyen esetében, mert róla tudni lehet, hogy ő gyakorlatilag az egész életű ez a napló volt, ami a frontkor második világháborúban az egy része megsemmisült. Itt van egy dupla napló, és hogyha most ebbe beleolvastam pont a podcast kapcsán, és mintha a Störkapitány feljegyzéseit olvasnánk. Ez nem az a tipikus napló, amikor leírja azt, hogy mi történt vele aznap. Ötletek, benyomások, filozofálgatás, és nagyon, nagyon komplex és összetett szöveg, nem annyira megszerkesztett, mint mondjuk a Nemesnagy Ágnes naplója, de én, aki szeretnék kicsit a Füstmilyen univerzumban elmerülni, azt mindenféleképpen ajánlom. És akkor...
Szuper, köszönjük!
És akkor még egy szolgálati közleményünk van, hogy ugye az előző adásban arról beszéltünk, hogy majd kiválasztunk egy verset, amit, hogyha fölkérnek minket külföldön, hogy azt elmondjuk, akkor azt a következő adásra halasztjuk, de akkor már mindenféleképpen elő fogjuk venni azt a szöveget. És akkor már nincs más hátra, mint hogy megköszönjük a figyelmet, illetve a következő epizód szövegét bejelentsük, és ez a Galgóczi Erzsébet törvényen belül című szövegéről fogunk beszélgetni. Akinek esetleg nincs meg, az a szintén a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján megtalálható, de be is fogjuk rakni a leírásába az epizódnak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én Neszlás Sándor voltam,
én pedig Mészáros Márton.